Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 89. Zsoltár első versét, amely így kezdődik: az Úrnak irgalmát. Dicsérjük tovább az Úr nevét, énekelve a 165. dicséretünk első 4 versét. A 165. dicséret így kezdődik: itt van Isten köztünk.
Oh,
Magasztallak téged a népek között, Uram, zengedezek neked a nemzetek között, mert nagy a kegyelmed, fölülmúlja az egeket, hűséget pedig a fellegekig ér. Téged illet az egeket fölülmúló magasztalás, Istenem, dicsőséged legyen az egész földön. Segíts jobboddal, és hallgass meg engem, hogy megszabaduljanak, akiket szeretsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Ugyamint az írva található Pál apostol Efézusiakhoz írott levele 3. fejezetének 14. versétől a 21. versig terjedő szakaszban. Tehát Pál apostol Efézusiakhoz írott levele 3. fejezetének 14. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hitáltal a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig, aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint. Azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, minden nemzedéken át, örökkön örökké. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, háladással magasztaljuk háromszor szent nevedet, hogy ezen a mai napon is összegyűlhetünk a veled való találkozásra, hogy halljunk az ígét, hogy szót halljunk a te szádból, ami megelevenít, ami táplál, ami erőt ad. Hiszen mindent a te szabad hozott létre, ami csak van ebben a világban. Leborulunk előtted és magasztalunk, Urunk, azért, hogy még van lehetőségünk keresni téged, a te közeledbe jönni. Mert Uram, ha kitekintünk a világba, látjuk, hogy rakéták zúdulnak, bombák zuhannak, életek pusztulnak el idő előtt. Uram, köszönjük, hogy mi még ezek nélkül kereshetünk téged, de könyörülj, hogy ez ne jelentse azt, hogy nem akarunk hozzád jönni. Ne jelentse azt, hogy úgy gondoljuk, nekünk nincs rád szükségünk, hanem ismerjük föl a te drága kegyelmedet, hogy még azért van itt csend, nyugalom, hogy átélhessük, hogy te közel jössz hozzánk, hogy meghalljuk a te szavadat, és legyünk készek annak engedni, legyünk készek bizonyságot tenni rólad, mert Uram, ennek az emberiségnek rád van egyedül szüksége, csak te tudsz rajtunk segíteni, de Urunk, könyörülj, mert ez a világ is benne mi is. Vágyunk valaki után, aki megoldást ad, aki rendbe teszi a világot, az életünket, és könyörülj, hogy ne tévesszen meg bennünket semmilyen hamis hang, hogy ne legyünk félrevezethetők, hanem mi tudjuk, higgyük, hogy csak egyedül a názáreti Jézus az ő neve az, aki meg tud menteni, aki meg tud gyógyítani, rendbe tud rakni, új lehetőségeket mutat, és aki örök élettel ajándékoz meg, mert ő az egyedüli, aki életét adta az övéért, mint pásztor a juhokért, ott a kereszten. Áldunk és magasztalunk Úr Jézus Krisztus mindezért, és kérünk, jöjj közel a mi szívünkhöz, és szólj hozzánk hatalmasan, ragadj meg minket, ne engedd, hogy elsüllyedjünk a közömbösségben, hanem emelj fel a te atyai szerető szívedre, és add, hogy átéljük jó veled lenni, jó téged követni, jó a te országodnak áldásaiban lenni. Kérünk így, szent lelkeddel és igéddel áld meg most a mi életünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 172. dicséretünket énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található az Efézusiakhoz írott levél 3. fejezetének a 16. versében. Az Atya adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, az Efézusiakhoz írott levelet kezdtük el olvasni. És hát ez a levél egy úgynevezett körlevél, legalábbis a teológusok jó része azt mondja, hogy eredetileg ez nem egy gyülekezetnek készült, hanem a kis-ázsiai térségben élő több gyülekezet számára. Ott azok a gyülekezetek voltak, amelyeket Efézus, Kolossé, Laodícia néven ismerünk. És onnan gondolják a teológusok, hogy ez egy körlevél, hogy eredetileg, tehát a kéziratokban nem szerepel a címzésben az Efézus kifejezés. És úgy gondolják, hogy azért lett végül ennek a levélnek Efézusi a neve, mert amikor elvitték Pál által megírt levelet egy gyülekezetbe, ott felolvasták, és mindegyik gyülekezet, amelyikhez eljutott, hogy személyessé tudja tenni ezt a levelet, beleírta a saját nevét. Tehát amikor Laodíciába került, akkor azt úgy olvasták, hogy odaolvasták, hogy a Laodíciában lévő Krisztus Jézusban hívő szenteknek. És amikor Efézusba került ez a levél, vagy egy másolata, akkor pedig beleírták azt, hogy az Efézusban élő Krisztus Jézusban hívő szenteknek. És ugye ezek a gyülekezetek a mai Törökország területén voltak. Na most az, hogy beírták a saját nevüket ennek a levélnek az elejére, számunkra azt üzeni, hogy próbáljuk mi is úgy olvasni ezt a levelet, hogy a saját nevünket helyezzük oda bele a címzésbe. És akkor itt egy kicsit közelebb jön, mert úgy tudom megélni, hogy ez a levél, ez az írás, ez nekem szól. Hogy nekem íratta Isten ezt a levelet Pál apostol által. A héten a konferencián lehetett, ugye, aki ott volt, egy-egy igéslapot kapni, és az igéslapnak az elejére ugye, rá volt írva az, hogy neked szól. A hátulján volt egy bibliai ige, és ugye az elején pedig az, hogy neked szól. És ez jelezte, nyomatékosította, hogy ami a hátuljára van írva, az az ige vers, az annak szól, aki ezt kapta, aki kézbe veszi és elolvassa. És ez a felírás nem csak arra az egy versre vonatkozik, hanem vonatkozik, testvéreim, az egész Efézusi levélre, sőt az egész Bibliára. Hogy Isten ezt az egész könyvet nekem szánja, nekem címzi, és nem másnak szól az üzenete. Tehát amikor olvasom, vagy hallgatom, akkor azzal a belső jelenléttel kell figyelnem, hogy ez nem a másiknak szól, nem annak, aki nincs itt, hanem nekem szól. Itt Isten velem akar beszélgetni, mert nagyon könnyen beleesünk abba a hibába, hogy arra gondolunk, aki nincs itt, hó, de jó volt, és ez neki szólt, ezt neki kellett volna hallgatni. Ugye, és mindig tudunk valakit ilyet előhozni, akire azt mondjuk, igen, most ezt neki hallani kellett volna, mert ez róla szól, ez neki szól, de Isten azt üzeni, hogy ezt felejtsük el, ne így gondolkozzunk, ne így álljunk hozzá az igének, hanem úgy, hogy Isten nekem mondja az üzenetet, velem akar beszélni, nekem szól. És ha olvassuk ezt a levelet, és ahogy említettem, hogy ez a levél a mai Törökország területén terült el, viszont ma már ugye ez nem létezik. Ott már mohamedánok élnek, maga a város sem található, meg csak a romjai, és ez jelzés is a számunkra, hogy hogyan is éljük meg a hitünket, mennyire vesszük azt komolyan, és különösen mennyire vesszük komolyan az Istennek a szavát. Miért is mondom? Mert ugye a Jelenések könyvében is olvasunk az első 7 levél között egy efézusiaknak címzett levelet, amit az Úr Jézus íratott a Patmos szigetén lévő János apostollal. És akkor az első század vége felé az Úr Jézus, a feltámadott élő Úr Jézus már azt üzente az efézusi gyülekezetnek, hogy az a mondásom vagy panaszod ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Igen, már akkor úgy látta Jézus ezt a gyülekezetet, hogy az első szeretete, a Jézus iránti első szeretete már nincs meg. Már nem lobog, már nem olyan forró lánggal szereti Jézus, mint amikor Pál elvitte oda az evangéliumot. Gondoljuk meg, hogy amikor az apostol elvitte Efézusba a Jézus Krisztusról szóló bizonságtételt, amikor rámutatott arra, hogy Krisztus úgy szerette őket, hogy meghalt értük a kereszten, akkor az ő szívükben olyan viszont szeretet támadt, hogy azonnal otthagyták a pogány isteneiket, istentiszteleteiket, eldobálták a bálványaikat, sőt, azt olvassuk, hogy egy hatalmas mágiát készítettek, azokból a könyvekből, amik a pogány kultuszokhoz, varázslásokhoz, okkultizmushoz tartoztak, és elégettek mindent. Mindent, ami a régi életükhöz tartozott, az tűzre vetették, és elkezdtek Jézussal egy újat. Vagy mondhatnánk úgy, amikor megismerték Jézus Krisztust, és befogadták a szívükbe, semmi nem volt drága a számukra. Mindennél drágább volt Jézus. Mindent készek voltak odahagyni, csak hogy Krisztust megnyerjék. És ott van-e, lobog-e még a szívünkbe így a tűz? Szeretem-e én még így Jézust, hogy kész vagyok érte mindent odaadni? Semmi nem drága, csak az ő kegyelmét megnyerjem, és megtaláljam, megszerezzem, és ebben megmaradjak. Mert ez a efézusiaknak a története pont azt mutatja, hogy ha nem ügyelünk, a tűz az lelohadhat, nem marad meg, nem fog lángolni, és ezért tenni kell, hogy megmaradjon. Hogy nehogy kihűljön a szívünkben az Isten szeretet, az Isten iránti szeretet, és nehogy kihűljön a gyülekezetből. És ez nagyon fontos most ezekben az időkben, amiket élünk. Szeretem én még Krisztust, fontos ő nekem. Mert látjuk, mik történnek körülöttünk. Túl nagy biztonságba ringattuk magunkat, és látjuk, hogy csak Krisztusban van igazi biztonság, megtartatás és erő. Ahogy erre a levélre figyelünk, jobban mondva ennek a levélnek erre a szakaszára, amit a harmadik fejezetből hallottunk, így kezdődik, hogy ezért meghajtom térdeimet a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya előtt. Tehát Pál apostolt itt imádkozva látjuk. Az imádkozó apostol van előttünk. És olyan jó látni, hogy ő imádkozik. És amikor imádkozik, ha figyeljük, nem magáért. Nem ő van az imádságának a középpontjában, hanem a gyülekezet. De azok az emberek, akik szeretik Jézust. És ki van a mi imádságaink középpontjában? Ugye legtöbbször saját magunk. Mindig a saját életünkért, dolgainkért imádkozunk, fordulunk oda Istenhez. De tudunk-e egymásért, a gyülekezet tagjaiért? Tudunk-e most is, és akarunk-e például az Isten ószövetségi népéért, Izraelért imádkozni, hogy Isten óvja meg őket? És végezz el, hogy mindazok az események, amik történnek, azok fölragyogtassák előttük, hogy az a názáreti Jézus, a Krisztus, a Messiás, a megváltó, akit 2000 évvel ezelőtt keresztre feszítettek. És tudunk-e imádkozni, hogy Isten engedje meg, hogy még ez a mai emberiség is fölébredjen, hogy ez a sok esemény, ez a sok nyomorúság, tragédia, ami körülöttünk van, ez nyissa fel a szemünket, láttassa meg velünk, hogy Jézus Krisztus nélkül nem boldogulunk. És azért is vannak ezek az események, mert nem kell nekünk az Isten. És annak ez a következménye, amikor az ember magába marad, maga akarja a dolgait megoldani, abból mindig pusztulás van. Mindig pusztulás. Az embert, ha a történelembe beletekintünk, akkor azt látjuk, mindig a pusztítás kíséri. Hiába tesz nagy dolgokat, jut el a tudomány a csúcsokra, de mit hoz a tudomány? Mire használjuk? Arra, hogy több ezer kilométeres távolságból tudjuk kupán vágni egymást. Ugye ez lett a nagy tudomány. Ide jutunk. Neked adom. Tudni fogsz, mondta a sátán. Ha veszel arról a fáról, tudni fogod, mi a jó és mi a rossz. Hát megkaptuk a tudást, ugye? Káinnak még az öklére vagy egy fadarabra volt szüksége, hogy megszabaduljon Ábeltől. És ez a nagy tudásunk, amire büszkék vagyunk, hogy mi már messziről olyan eszközöket tudunk célba juttatni, hogy sok ember meghalljon egyszerre. És erre nem kéne büszkéknek lenni, ezen sírni kellene. Az Isten ad nekünk tudást, és arra használjuk, hogy pusztítsunk, romboljunk, de kicsibe is, mire használjuk a hatalmunkat, az úgynevezett szabadságunkat, tönkre tegyünk életeket, kapcsolatokat, egyedül maradjanak gyerekek. De milyen jó, hogy még szól az Isten igéje. Mert ameddig az Isten igéje szól, az azt jelzi, még minden megváltozhat. Amíg szól az ige, amíg van kegyelem, addig megváltozhat az életünk. Mássá lehet, még Jézussal lehet újat kezdeni. Tehát látjuk itt az imádkozó apostolt, akinek nagyon fontos, hogy imádkozzon, és olyan jó lenne, nekünk is fontos lenne az imádság, már csak azért is, mert ez a legerőteljesebb fegyvere a hívő embernek. Ugye a hívő embernek Isten az imádság és az ő igéje erejét adta fegyverként. Az ima és az imádság a mi fegyverünk. És az imádság és az ige a mi fegyverünk. És használjuk-e ezeket, forgatjuk-e, mert a gonoszt nem fizikai fegyverrel lehet legyőzni, hanem ezzel a kettővel, az Isten szavával és az imádsággal. És olyan jó, hogy Isten ezt nekünk adta, itt van, használhatjuk. Azt olvassuk, hogy Pál így mondja, meghajtom térdemet a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya előtt. Meghajtom térdemet, mondja Pál, vagy úgy is lehet fordítani, hogy térdre borulok. Térdre borulok. És ez azért fontos, ez a megfogalmazás, mert a zsidó emberek általában állva imádkoztak, és így a tenyerüket fölfelé, az ég felé tartották. És hogyha valaki leborult az Isten elé, az azt jelenti, hogy nagyon komolyan gondolja az imádságot. Nagyon komolyan veszi. Ott valami nagy dolog van, és tényleg úgy éli meg, hogy szükségem van az Isten segítségére. És látunk az Új Szövetségben is ilyeneket, akár Jézus a Gecsemáné kertjében, amikor tusakodik, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Ezt is térden állva, oda borulva magát, oda vetve az Isten elé mondja el. De ugyanilyetnek példákat látunk, amikor az Úr Jézus tanított, gyógyított, például, amikor lejön a megdicsőlés hegyéről, és ott van az apa, aki viszi az ő holdkóros vagy megszállott fiát, és a tanítványok nem tudják meggyógyítani, és amikor jön Jézus, oda megy hozzá, és elé borul, az ő lábai elé, és sírva kéri, hogy Uram, ha lehetséges, akkor gyógyítsd meg. Igen, tehát ez kifejezi a leborulás, hogy nincs más megoldásom, csak egyedül te, csak te segíthetsz rajtam. Vagy amikor mond Jézus az adó szolgáról egy példázatot, és azt olvassuk, hogy sok talentummal, 10 000 talentummal adós. Ez egy rendkívüli hatalmas összeg, de több teher vagonra kitevő ezüstöt jelent, óriási adósság. És amikor a gazda számadásra hívja ezt az adószolgát, és azt mondja, hogy mindenedet elveszem téged, meg börtönbe vetlek, akkor a gazda elé veti magát, hogy Uram, légy egy kis időre türelemmel hozzám, és mindent megadok neked. Tehát amikor igen nagy bajban van az ember, és átéli, hogy itt már nincs emberileg segítség, az oda viszi az Isten elé. De nem kell megvárni a nagy bajt, hanem ilyen őszintén, komolyan. Tehát aki így megy oda, hogy hát már nem tudom rendezni. Itt tényleg a gazda irgalmától, kegyelmétől függ az életem, azt komolyan gondolja. És komolyan gondoljuk-e mindig az imádságainkat? Komolyan állunk-e oda, borulunk-e oda az Úr elé? Tehát meghajtom térdeimet a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya előtt, és Az új fordításban ez a rész nincs itt, Károliban igen, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt. Ugye a másik fordítások úgy hozzák, meghajtom térdemet az atya előtt. De ez egy hitvallás. Ez egy hitvallás, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt. De erről szólt az első keresztényeknek a hitvallása, erről tettek bizonyságot, ezt ismerték föl, hogy az a názáreti Jézus, akit megfeszítettek, az annak az Istennek a fia, akit mi az Ószövetségben is imádtunk, aki elhívta Ábrahámot, kiválasztotta Izraelt, átvezette őket a Vörös-tengeren, a Jordánon. Igen, ő neki a fia, vagyis Jézus Isten fia. És hogy mondja Pál? A mi Urunk. Ez a Jézus a mi Urunk, és ez is hitvallás, hiszen a római korban írja és le és mondja ki, hogy a mi Urunk, a mi Kyriosunk nem a császár, hanem Jézus. Ki az én Uram? Ki tudom-e mondani, hogy az én Uram vagy, mint gyülekezet, a mi Urunk, ez a feltámadott Jézus, aki meghalt a Golgotán, és feltámadott a hét első napján, harmadnapon. Ő az én Uram. És ennek az Úrnak oda szentelem az életemet. Kész vagyok neki élni. Kész vagyok, ha kell, akár az életemet adni érte. Persze nem úgy mondva, mint Péter, hogy ő is hirtelen, tele érzelmekkel, felbuzdulva, igen, Uram, kész vagyok veled börtönbe menni, vagy veled meghalni, és aztán láttuk, hogy még annyit se tudott megtenni, hogy megvallja, hogy igenis ő Jézushoz tartozik. De ott van a szívünkben, hogy ő a mi Urunk, akkor ő megadja azt a képességet, erőt, hogy tudjuk őt vállalni a mindennapokban, tudjuk őt vállalni a veszélyes helyzetekben is. Aztán ugye a mi Urunk, és ki ez a Urunk? Jézus. Ugye újra hadd mondjam el, Jézus szabadító. Olyan jó, nemrég hallottam egy beszélgetésben, hogy valaki úgy megszólított, megérintett ez, úgy meglátta, hogy hát igen, ha én azt mondom, hogy Jézus, az azt jelenti, hogy van szabadítóm. Csak kimondjuk ezt a szót, amikor ugye el vagyunk akadva az életben, hogy Jézus, akkor legyen ott a szívünkben, hogy ez nem csak egy név a sok közül, nem csak egy szó a szóhalmazok közül, hanem ennek jelentése van, és azt jelenti, hogy hát van szabadítód, az Isten nem hagyott magadra, nem hagy egyedül a kelepcében, onnan, ott, ahonnan nem tudsz kijönni, hanem adott valakit, aki ki tud emelni a mélységből, vagy van egy, azt hiszem egy halleluja ének, hogy a börtönömnek zárát ő nyitotta ki. Az a börtön, amiben a bűn belevisz, amiben a sátán belezár, azt mi nem tudjuk kinyitni. De eljött Jézus, hogy kinyissa, és szabaddá tegye az utat, hogy ki tudjunk jönni. Igen, ő a mi szabadítónk. És látjuk, Pál imádkozik, és hát miért is imádkozik? Mit kér a gyülekezet számára? És annyira megragadó ez is, hogy hát nem olyan dolgokat, amit mi kérünk. Tehát nem anyagi dolgokat. Még csak nem is az egészséget helyezi a középpontba. Valaki, egy kommentárnak a szerzője úgy fogalmazott, hogy ez az imádság, ez a Pál mi atyánkja. Hogy ez hasonlít ahhoz az imádsághoz, amit ugye úgy nevezünk, hogy az Úr imádsága, amit úgy kezdünk, hogy mi atyánk. És ugye, ha az Úr imádságát is nézzük, ott is elsősorban a középpontba, ugye Istennek a neve, Istennek a dicsőítése, Istennek a hatalmának a megnyilvánulása van a középpontban. És itt is mire teszi a hangsúlyt az apostol? Adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Tehát az első, amit kér Istentől, hogy a gyülekezet tagjai az ő belső emberükben erősödjenek meg. Ugye ez a belső ember, ez az új ember, amikor az ember átadja az életét Krisztusnak. Ugye mert van egy régi, egy ó emberünk, akinek köszönhetjük azt a sok-sok nyomorúságot, ami ott van az életünkben. Azt a sok kellemetlen pillanatot, azt a sok rendetlenséget, azt a sok szennyet, ami ott van, vagy ott lehet az életünkben. És amikor átadjuk Jézusnak a szívünket, az életünket, akkor ez lecserélődik. Ő ad egy új életet, egy új szívet, és akkor ez az új élet, ez a belső ember megszületik bennünk. Ez az Isten munkája. De azt mondja Pál, hogy ennek az embernek növekedni, erősödni kell. Ugye akkor bírjuk ki ennek a világnak az ostromát, akkor bírunk szembenézni a kísértésekkel, a próbákkal, ha ez a belső ember megerősödik. Mi magunkban nem tudunk szembenézni vele, vagy ha igenis, de nem tudunk megállni. Ugye Pál mondja, hogy álljatok meg a hitben, vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek erősek, legyetek férfiak. És ez akkor megy, hogyha belülről erősödünk. Na most ehhez az erősödéshez kell tudatosság, hogy erősítem magamat. Ugye, mint a fizikai létünket is, az álló képességünket erősíteni, edzeni kell, mert akkor fogjuk bírni a strapát, a munkát, vagy gondoljunk egy élsportolóra, mennyit kell neki edzeni, erősödni, hogy el tudja érni a céljait, meg tudjon nyerni egy versenyt, meg tudjon nyerni egy olimpiát, világbajnokságot. De igen, ha mi is győzni akarunk, ha nyerni akarunk a gonosszal vívott csatában, ahhoz erősödni kell. Hogyan lehet erősödni? Az ige és az imádság által úgy erősödhetünk, hogy gyakoroljuk magunkat az engedelmességben, az igének a megcselekvésében. Aztán folytatja az apostol, és azt kéri, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. De akkor lesz teljes az új emberünknek az élete, hogyha a szívünket, a lényünknek a középpontját is már nem mi töltjük be, hanem átengedjük Krisztusnak. Mert amikor arról beszél, hogy Krisztus lakjon a szívetekben, itt olyan kifejezést használ, ami egy állandó lakóra utal, mint amikor valakinek van egy lakása, és hazamegy, és ott lakik, ott van vele a családja, és nem azt a kifejezést, mint amikor valaki vendégségbe megy valahova, és akkor csak ideiglenesen fog ott tartózkodni, aztán elmegy haza. Tehát ezért imádkozik Pál, hogy Krisztus az a szívünkben ne csak ideiglenes lakó legyen, hanem állandó lakást legyen. És ez azt is jelenti, hogy ott ő lesz a gazda, ő lesz az úr, ő az, aki uralkodik az életünkben. És lehet, hogy ezen ugye elcsodálkozunk, föltesszük a kérdést. Hát lehetséges az, hogy az én szívemben a Krisztus lakjon, hogy ebben az emberi szívben lakjon a Krisztus. És az ige azt mondja, hogy igen, ez lehetséges. Mi ad erre nekünk bátorítás? De Gyökösi Endre mondta, hogy amikor ő is ezt elolvasta, akkor ott volt benne, hogy hát igen, de ha a saját szívére gondol, hogy mennyi minden negatívum van benne, meg milyen szennyes az ő szíve, lehetséges, hogy a Krisztus az ő szívébe lakjon. És akkor eszébe jutott a karácsonyi történet. eszébe jutott az, hogy Jézus istálóba született meg, olyan helyen, ahol az állatok táplálkoztak, ahol elvégezték a dolgukat. Tehát Jézus egy olyan közegbe, egy szennyezett, tisztátalan közegbe született meg. És ezzel is jelzi, hogy nincs az a szennyes szív, amiben ne tudna megszületni. Igen, ő a mi szívünkben is meg akar, meg tud, nem kerül el bennünket. Na most az, hogy milyen a szívünk, mert sokszor mi tiltakozunk. Áh, én szívem lenne istáló, kikérem magamnak. De ugye Jézus beszélt arról, hogy a szív teljességéből szól a száj. És a szívből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörés, paráznosság, gyilkosság, hazugság, és így tovább. Tehát testvéreim, sokszor egyrészt a tetteink, másrészt meg a szavaink, a beszédünk mondja meg, hogy mi is van a szívünkben. Tehát figyeljük meg önmag, milyen szavakat használunk. Persze nem itt a templomba gondoltam, hanem kint az életbe. Ugye, amikor kint valakitől nem azt kapom, amit várok. Amikor valaki belém gázol, becsap, átver, vagy akár fizikai fájdalmat okoz, rálép a lábamra. De legtöbbször nézzük csak meg, amikor ami anyagi dolgainkba tesznek kárt. Amikor anyagiakban, mert ma arra vagyunk a legérzékenyebbek, ugye? Becsapnak a pénztárnál, egy centtel azért már tudunk hőbörögni. Ugye nem is kell soknak lenni, csak elég egy cent. Tudunk hőbörögni. Valaki neki megy a kocsinknak, mi jön ki belőlünk? Ugye le lehet ellenőrizni. Vagy valami rosszat mond egy kollégánk, mi jön elő a szívünkből. És az mutatja meg, hogy bizony, nagyon is szükségünk van arra, hogy a Krisztus megszálljon ebbe a szívbe, újjátegye ezt a szívet, megtisztítsa ezt a szívet, hogy már az ő indulata, az ő gondolatai, az ő lénye áradjon belőlünk, és ne az, amit mi hoztunk magunkkal. Aztán folytatja tovább az apostol azt, amiért imádkozik, és mondja, hogy ugye szeretetben, meggyökerezve, megalapozva, képesek legyetek megérteni, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység. És rámutat arra, hogy a hívő ember élete alapja az a krisztusi szeretet, az agapé, az annak ellenére való szeretet. És nézzük meg, hogy mire alapszunk mi. Mire alapítjuk az életünket, mire állunk rá erre az agapé szeretetre. Hogy igen, lehet, hogy a másik nagyon rendetlen volt velem, és annyi kellemetlenséget okozott, de én a Krisztus agapé szeretetén állok, ami azt jelenti, hogy Krisztus akkor is szeret, amikor nem vagyok rá méltó. Hát egyébként nem is élhetnénk át a kegyelmét. Nem is élhetnénk át, el se jött volna ebbe a világba, ha nem szeretett volna minket úgy, hogy látta, hogy nem vagyunk szeretetre méltók. Tehát az Isten fia nem azért jelent meg ebbe a világba, hogy mi milyen szeretetre méltók vagyunk, hanem azért, mert látja, hogy nem vagyunk szeretetre méltók, de mégis eljön. Mert szükségünk van rá, szükségünk van az ő szeretetére. És azt mondja az apostol, hogy a gyülekezetnek ezt kell képviselni, hívőnek erre kell ráállni, hogy igen, lehet, hogy a másik nem szeretetre méltó, lehet, hogy a világ az ő magatartására erőszakkal válaszol, vagy azzal, hogy nem állok veled többé szóba. De Krisztus is szóba áll velünk. Hát ez a csoda, hogy amikor nem vagyunk szeretetre méltók, amikor engedetlenek vagyunk, bántjuk, ő szóba áll velünk, foglalkozik velünk, és ezt kell, hogy a mi életünkben is nyilvánvaló legyen, ezt tudjuk képviselni. Aztán imádkozik, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság, mélység. De hogy képesek legyünk megérteni az Istennek a kegyelmét. Hogy képesek legyünk. Ezt magunktól nem értjük meg, hogy az Isten kegyelme olyan széles, olyan magas, olyan mély, hogy abba belefér mindenki. Abba belefért Barabbás, belefért a kereszten lévő Lator, abba belefért a leprás, belefért a 38 éve béna, és ott a kereszten értjük meg. Ahogy Jézus ott van a kereszten, két karja szétfeszítve, látjuk, hogy ezekkel a megfeszített kezekkel magához öleli ezt az egész világot. Lehetőséget ad minden embernek arra, hogy újjá legyen az élete, hogy tudjon másképp élni, mint addig, hogy tudjon Krisztussal élni. Azt mondja, megismerjétek a Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Ugye, hogy akarjátok megismerni. Ugye előbb mondta, hogy képesek legyetek megérteni, ugye? És ehhez kell az igét kutatni. Az igével foglalkozni, anélkül nem értjük meg Istent. Nem értjük meg Isten akaratát. Mert mit is mond az Úr, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én utaim nem a ti utaitok. És ehhez nagyon alázat kell, és a Szentlélek segítségül hívása, és az a vágy, hogy meg akarom érteni Istennek az útjait, terveit, a saját életemre nézve, a világra nézve, meg akarom ismerni Krisztusnak a szeretetét, és erre törekszünk, hogy minél jobban megismerjem a Krisztust, megismerjem, hogy kicsoda az én Uram. Aztán Pál arról beszél még, hogy aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint. Tehát az egyik dolog, amit Pál odahelyez a szívünkre, hogy Isten ma az övéi keresztül munkálkodik ebben a világban, mégpedig az ő ereje szerint. Az, hogy mi hogy tudunk szolgálni, hogy tudunk nekiélni, az nem a mi erőnkön, képességünkön múlik, hanem azt mondja, az ő bennünk munkálkodó ereje által, vagy ereje szerint végzi a munkáját. Hogy a képes mindent bőségesen megtenni, ami kéréseink és gondolataink mértéken felül. Isten előtt nincs akadály. Az ő lehetőségei nem korlátoltak. És majd látjuk azt, hogy hát akár maga Pál apostol is ugye rácsodálkozik arra, hogy mire válik képessé azáltal, hogy Krisztus belépett az életébe. Ugye, ami Krisztus nem ismerte, nem tudott olyat mondani, hogy Jézus az Isten fia. Addig számára Jézus Isten káromló volt. Addig Pál nem tudott más tenni, mint gyilkolni, pusztítani. És amikor belép Krisztus az életébe, képessé teszi arra, hogy gyógyuljanak emberek. Egy születésétől fogva sánta ember, járóképes lesz. Egy kislány, akit a gonosz jövendőmondó lélek tart megszállva, megszabadul. Mennyi hatalmas dolgot, csodát visz az Isten végbe az övéi által. Hány ember jut hitre és kap új életet a mai napig, vagy szenvedélybetegek élik át az Isten hatalmát, az, hogy Isten meg tudja őket szabadítani, gyógyítani valakik ige hirdetésén keresztül, vagy szolgálataink keresztül. És mivel zárja Pál az ő imádságát, ugyanolyan doxológiával, Isten dicsőítéssel, mint az Úr Jézus. Ugye azért a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által minden nemzedéken át örökkön örökké. Ugye visszacseng, amit Jézus mond, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökköz örökké. Kinek adom én a dicsőséget? Kinek adom a dicsőséget? Kit dicsér az én életem? Ki tudom én is mondani, minden dicsőség azé az Istené, aki lehajolt értem, megmentett, és aki türelmesen, szeretettel vezetés formál, nem az enyém, hanem az övé. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, leborulunk és dicsőítünk téged, mert valóban tied minden hatalom menjen és földön. Nincs hozzád hasonló, és köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, amely tényleg olyan most, mint az istálló. Minden található, de nem csak a világ, hanem a saját életem, a saját szívem, Uram. És köszönöm, hogy nem tartod magad távol ettől az istállótól, hanem kész vagy helyet foglalni benne, mert te tudod ezt rendbe rakni, kitisztítani. És ugyanúgy ezt a világot is csak te tudod rendbe rakni. De Uram, könyörülj rajtunk, hogy ezt fölismerjük, és tudjunk hozzád kiáltani személyesen is, hogy már tovább nem mi magunk viaskodjunk a gonosszal, nem magunkat akarjuk rendbe rakni, hanem kiáltsunk hozzád, hogy Urunk, légy irgalmas nekem bűnösnek, könyörülj rajtam, és tisztíts meg, szabadíts meg, gyógyíts meg, mert egyedül nem megy. Beengedlek a szívembe, hogy jöjj, és kérlek, te ülj a trónom, te laki bennem örökre. Ne csak egy időre szóljon, ne csak addig tartson a hívás, amíg Isten tisztelet van, hanem minden nap te légy az életünk gazdája, Ura, hogy átéljük, te vagy az Atya, akihez jöhetünk, és nem vagyunk magunkban. Köszönjük a te kegyelmedet és szeretetedet, segíts, hogy mind jobban meg akarjuk és meg tudjuk ezt ismerni az igén és az imád keresztül és az imádság által. Segíts minket, hogy imádkozzunk másokért, tudjuk oda vinni a te trónusod elé a másik embert, a te népedet, Izraelt. Könyörülj rajtuk, Uram, hogy az a te oltalmadat a számukra, és az, hogy felismerjék, hogy az a messiás, akire várnak, már eljött, és te vagy. Adj nekik látást, világosságot, de könyörgünk a többi népért is, azokért, akik még más istenekbe hisznek, és nem ismernek téged, hogy meglássák a te hatalmad, és leboruljanak előtted, dicsőséget adjanak veled, és könyörgünk, Uram, Európa népeiért is, akik kifelé tartanak már az élő hitből, hogy Uram, eljussanak oda, hogy újra leborulunk eléd, és te neved hívjuk segítségül, de könyörülj, hogy a gyülekezetek, a hívő emberek élete hitelesen tehessen rólad bizonyságot. Könyörgünk így a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, Uram. Eléd visszük a szenvedélybetegeket, adj nekik szabadítást. Könyörgünk a családokért, gyermekekért. Ó, Uram, mondd az ő szívüket is magadhoz, és vezesd őket az élet útján. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hirdetem, ha az Úr akarja, és élünk, a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától tartunk Isten tiszteletet a gyülekezeti teremben. Szombaton délután 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor, majd vasárnap, ha az Úr éltet bennünket, 10:30-kor ismét itt a templomban lehetünk együtt. Adakozás is történt, a keresztelő család Isten dicsőségére 40 eurót adományozott, és egy férfi testvérünk Isten dicsőségére 20 eurót Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül pedig énekeljük a már megkezdett 165. dicséretünk 5.-6. verseit, az 5. vers így kezdődik, egyszerűvé formáj.